Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Jakab Ferenc virológust, a Pécsi Tudományegyetem professzorát. Jó napot kívánok!
Jó napot kérem!
Köszönöm,
mindenkinek,
hogy eljött hozzánk, és természetesen a következő percekben a koronavírusról, vagy a COVID-19-ről lesz szó, kicsit részletesebben is, és talán kezdjük azzal, hogy jelenlegi tudásunk szerint mit tudunk most erről a vírusról, mit tudunk róla ez idáig, mik a jellemzői? Egyáltalán új vírusról van-e szó?
Teljes új vírusról van szó, és rögtön hat helyesbítsek egyet. A COVID-19 az az általa okozott beteg tünet együttestnek nevezzük, a járványt nevezzük magát COVID-19-nek. Maga a vírus az a SARS koronavírus 2. Ugye ebből már nyilván a névből utalhatunk arra, hogy ez valamilyen fokon a 2002-2003-as SARS koronavírusnak az egyik testvére, hogy így mondjam.
800 ez egy mutációja?
Nem, ez egy új vírus. Tehát semmiképpen ne veszünk mutációra, ez egy ilyen ördögi szó, ez a mutáció, de nem, ez nem egy mutáció, ez egy új genetikai állományú vírus, annyi, hogy 80%-ban hasonlít a 2002-2003-as SARS koronavírushoz. Tehát tulajdonképpen egy rokon vírusa.
De ez például ad azért a kutatóknak valamilyen támpontot, hogy ez a 80%-ban már ismert?
Rengeteget. És nem is feltétlenül csak a vírus tekintetébe, hanem a járvány tekintetébe. Tehát az a SARS is okozott egyfajta ilyen tüdőgyulladás, szivír akut respiratóri szindróm vírus, ugyanis kapta nevét, egy felső légúti tüdőgyulladásra jár a betegséget. Nagyon sok tanulság van ugye az akkori járványból, amit ugye most tudunk következtetni. Jó lehet azért más a vírus. Nemrég került napvilágra például az, hogy teljesen egy újfajta receptor mechanizmus, kapcsolási mechanizmussal kötődik a sejtekhez, nagyon hasonló a SARS-éhoz, de annál legalább 200-szorossal hatékonyabb, mint a SARS, és ez egyetlen egy, a fehérjében egyetlen egy változás következtében történhet meg így, és ezzel kicsit utalok a az első kérdésére, hogy mennyire tudunk sok mindent erről a vírusról, egyre több mindent tudunk. Ugye gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy a fél világ most ezt kutatja, a másik fele meg a többi mást, és egyre több mindent tudunk erről az új típusú koronavírusról.
Amit az imént mondott, az azt is jelenti egyúttal, hogy azért ez veszélyesebb, vagy agresszívabb vírus, mint a 2002-2003 fordulóján megjelent SARS vírus?
Gyorsabban terjed. Tehát hogy mindenki számára érthetővé tegyem, van egy felszíni receptor, egy fehérje a sejteken, amihez hozzákötődik a vírus. Most ennél az új vírus esetében megtörténik ez a kötődés, de egy speciális hasítási hely van a vírusnak a fehérjén, ami, hogyha megtörténik ez a fehérje bontás, fehérje hasítás, akkor még egy mechanizmussal erősebben tud kötődni a sejthez, és könnyebben tudja azt fertőzni. Most nagyon-nagyon pongyol a nyelven próbáltam lefordítani. Tehát azt kell mondjam, hogy nem súlyosabb, vagy nem veszélyesebb, hanem könnyebben terjed, könnyebben fertőz, és valószínűleg ezért van az, hogy a SARS koronavírus összesen 8001 néhány száz fertőzést okozott ugye a járvány alatt, amit okozott 2002-től áthúzott a 2003-ig. Ugye ennél a betegségnél most már lassan 90 ezernél vagy a fölött tartunk. Tehát nyilván sokkal gyorsabb terjedési mechanizmusa van.
De a veszélyesség, a vírus veszélyessége kapcsán azért az elmúlt napokban, elmúlt hetekben volt egyfajta polémia is, ugye az influenzával szeretik ezt összevetni, és itt elhangzottak ugye olyan vélekedések, vagy olyan számokkal alátámasztott vélemények, miszerint a hagyományos influenza, ami még ugye jelenleg is zajlik, és talán most éppen lecsengőben van, az legalább ilyen súlyos szövődményeket, vagy legalább ennyi halálesetet okozhat, mint ez az új koronavírus. Ugye itt voltak ilyen számszaki fejtegetések, miszerint a jelenlegi influenza szezonban csak az Egyesült Államokban 20 000 haltak meg az influenza különböző szövődményeiben, míg a koronavírus áldozatainak száma világszerte 3 000-nél valamivel több. Szóval ez csak a veszélyességet tekintve. Hol tartunk?
Ezt felejtsük el. Tehát sajnos az a baj, hogy nagyon sok szakember szájából is hallottam már ezt, hogy hát ez csak az influenza, meg az influenza mennyi, ugyanennyi meghalnak, vagy még többen. Nem. Tehát teljesen, még egyszer mondom, két különböző vírusról beszélünk. Nem lehet párhuzamot vonni az influenza és a koronavírus között. Az influenza ez egy régóta ismert betegség, van ellene oltóanyagunk, van ellene gyógyszerünk, ismerjük a vírus patomechanizmusát, ismerjük, hogy fertőzi a sejtet, tudjuk a, úgy mondom, vírus gyenge pontjait. Ennél a vírusnál ezek közül egyik sem mutató el. Nincs oltóanyag, nincs hatékony gyógyszer, fogalmuk sincsen még, hogy nagyjából hogy fertőz és milyen patomeonizmussal, tehát a felszínt kapargatjuk, de a lényeket még nem tudjuk, és gyakorlatilag nagyon sok sötét folt van még ennek a vírusnak a tekintetében. Tehát nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy ne hasonlítsuk össze az influenza vírushoz, mert nem összehasonlítható. Nem kell azt
mondani, ugye, azért is voltunk hajlamosak erre az összehasonlításra, mert ugye nagyon sokan elmondták azt, szakemberek is, hogy a tünetek tekintetében
van hasonlatosság. A tünetek tekintetében van, tehát ez tavathatatlan. Tehát nyilván a tünetek tekintetében van hasonlóság, ugyanúgy egy fejfájással, lázzal, felső légúti infekciót eredményez, köhögéssel, és utána ugye a koronavírus súlyosabb esetben tüdőgyulladáshoz vezethet. Tehát természetesen a tünetek tekintetében van hasonlóság, de maga a vírus tekintetében gyakorlatilag teljesen más. És ráadásul mindenki szokta mondani, hogy hogy milyen sokan meghalnak influenzában, ez így van, de hogyha most a szigorú számokat nézzük, és a halálozási arányokat, akkor bár nem vagyok sem influenza kutató szakember, sem járványügyi szakember, de olyan 0,1-0,4 között mozog valahol az influenzának a halálozási aránya legjobb tudásunk szerint, de most ez a vírus jelen pillanatban tudásunk szerint 2-2,5. Tehát ettől mindig persze nem kell hanyattesnünk, és azt mondom, hogy úristen, itt a világ végé és a zombi apokalipszis fog elkövetkezni, csak nagyon szépen kérek mindenkit, hogy ne hasonlítsuk ezt az influenzával, mert nem az, és nem igazán leszámít a tüneteket, meg az, hogy cseppfertőzéssel terjed, nem vonható igazi párhuzam a két kórokozó és az általa okozott járvány között.
Ja, olyasfajta feltételezések vagy feltevések is voltak, ugye arra hivatkozva, hogy a koronavírusok nem nagyon szeretik a meleget, vagy például a nyarat, hogy majd úgyis, ahogy közeledünk a nyári időszakhoz, vagy a melegebb időhöz, hát ugye most már azért lassan tavaszodik, akkor ez a járvány egyébként is lecseng. És valóban, hogyha megnézzük a térképet, akkor trópusi övezetekben nem nagyon jelentkezett.
Még. Jelen pillanatban 3 olyan koronavírust ismerünk, ami súlyosabb humán megbetegedést okoz. Összesen 7 koronavírust ismerünk, ami humán megbetegedést okoz. Ebből 4 az relatív enyhe tüneteket betegíti meg az embert. 3 esetében van súlyos. Ugye ez a már említett SARS, az úgynevezett MERS koronavírus, és ez az új SARS-2-es koronavírus. Na most nézzük meg. A SARS az valóban a meleg közelettével a járvány csökkent, és szépen lecsengett. Ő nem szerette a meleget. A MERS az gyönyörűen fertőz a meleg időszakban is. Csodálatos. Tehát gyakorlatilag ugye az arab országokban folyamatosan fertőz az a vírus. Hogy a kettő között most ez a SARS-2 koronavírus, hogy merre fog húzni, ezt nem tudjuk. Ha van egy kis szerencsénk, akkor ugye a SARS-hoz jobban hasonlít, tehát kicsit jobban fog viselkedés tekintetében is a SARS-hoz húzni, és talán tényleg a meleg hatásra lecseng, de ezek egyelőre még találgatások, senki nem tudja.
Ha már ezeket a korábbi koronavírusokat említett, és beszéltünk erről a SARS-ról, illetve a MERS vírusról, ha megpróbálunk egy ilyen képzeletbeli vírustérképet felrajzolni, akkor hol helyezkedik el ez az új koronavírus?
Nem kell nagyon képzeletbeli térképet felrajzolni, mert gyakorlatilag erre valók az úgynevezett filogenetikai analízisek, tehát ezek a törzsfa analízisek, tehát így lehetne hasonlóan legjobban mondani, és hát ez ebből látszik egyértelműen, hogy a SARS koronavírusnak egyik leágazása, vagy leszármazottja, vagy rokonvírusa.
Ha még ezt a térképet nézegetjük, vagy ezt a képzeletbeli térképet, akkor azt én jól tudom, vagy legalábbis én arra vonatkozóan találtam információkat, hogy azért a MERS vírus például a halálozási arányokat tekintve azért az egy sokkal nagyon kemény, magasabb. Vagy sokkal magasabb.
Igen, halálozási arányt hozott. A SARS-nak 9,5 és 10 között volt valahol százalék a halálozási aránya, a MERS-i 30. Most ennyiből talán szerencsék van ennek az új típusú koronavírusnak, ugye, ahogy az előbb is mondtam, 2, bár ez is nem szabad halálozási arányról beszélni most még.
Mert hogy nem tudjuk.
Ezt nem tudjuk, ezt mindig, már a járvány elején is, amikor megkérdeztek minket erről, mindig kifejtettük, hogy halálozási arányról, hogy akkor beszéljünk, amikor vége a járványnak, mindenki fellélegzett, hátradőlt, és akkor elővesszük a kockás papírt meg a celluzát, és kiszámoljuk, hogy na kérem, ennyien fertőzöttek, ennyien túléltek, ennyien nem. Na akkor lehet majd halálozásra ennél beszélni. Nagyon sok mindentől függ, bocsánat, csak egy nagyon sok mindentől függ halálozásra ennél. Tök teljesen új adat. Dél-Korea az gyakorlatilag borzalmasan bekeményített. A Dél-Koreában ugrásszerűen megnőttek most a fertőzötteknek a száma. De ők mindenkit tesztelnek. Mindenkit. Tehát gyakorlatilag ők az enyhe tünetekkel mutató beteget is azonnal megtesztelik. Ennek hatására a pozitív eset szám náluk ugye magas. mert hát kiszűrték az enyhe tüneteket is, a halálozási arány 0,53%. 0,53%. Ebből adódóan Olaszországban, ahol ugye nem fókuszálnak elsősorban az enyhe tüneteket, vagy nem szűrik ki őket, vagy nem találják meg, nem tudják felderíteni, ott ugye nyilván kevesebb a pozitív esetszám, arányosan pedig a halálozási arány magas, 2,5%. Tehát azért mondom, ilyen stádiumban nem szabad halálozási arányra beszélni, rettenetesen sok mindentől változhat ez még.
Említette, hogy majd akkor rendelkezünk biztos támpontod adó információkkal, amikor lecseng a járvány, és amikor vége van a járványnak, és összesíthetők a számadatok, de amikor majd véget ér ez a járvány, akkor az valóban a végét jelenti, vagy ez is egyfajta ciklikussággal kell,
hogy... Ez is egy nagyon jó kérdés. Tehát itt eszméletlen sok verzió lehet. Lehet az a verzió, hogy sikerül leküzdenünk, legyőznünk, jön a meleg, és szépen lecseng a járvány, és vége lesz. És nem is jön vissza. B verzió. Most sikerül megfogni a járványt, lecseng, és a következő időszakban, a következő őszi periódusban, téli periódusban, amikor az influenza is elkezd majd újra jönni, és tulajdonképpen a légúti fertőzéseknek a szezonja megindul, újra előkerül, és újra okoz betegséget. C verzió gyakorlatilag velünk marad. A meleg következtében nem cseng le, talán kicsit az üteme csökken, de nem tűnik el, folyamatosan fertőz, lesznek betegek, és tulajdonképpen teljes éven keresztül velünk marad a kórokozó, és folyamatos fertőzés okoz. Senki nem tudja megmondani jelen fázisban azt, hogy az A, B és a C verzió közül melyik valósul meg.
Ja, a mostani koronavírus járvány kiinduló pontja az Kína. Mi az, amit már biztosan tudhatunk a gócpontról, vagy a kiinduló helyzetről?
Hát ebben is vannak mi nyitott kérdések. Amit biztosan tudhatunk, az az, hogy a vírus denevérről származik. Tehát ez majdnem 900%.
Törvényszerű, hogy mindig valamilyen állatfajára háttérbe. Ugye a civet macska volt annak idején a SARS vírus esetében.
De az is csak köztigazda volt. Uh-huh. Tehát most ami az...
Ez eddig, a köztes, ugye?
Köztes gazda, igen. Ami eddig tulajdonképpen úgy tűnik, hogy denevérről származik, és vagy direkt, vagy indirekt módon valamilyen köztes gazdával révén átkerült emberre. Na most vannak találgatások, egy tobzoska nevezető állatot most azt gondolják, hogy talán az lehetett egy ilyen közti gazda, de e tekintetben vannak ugye kutatások, vagy folynak kutatások.
De bocsássa meg, gondolom, hogy azért kell valamilyen közvetlen érintkezés.
Így van.
Azért az ember viszonylag talán a cibet macskával jobban elképzelhető ez a közvetlen érintkezés. A denevér esetében azért ez
hát azért
lehet,
ez nekünk olyan furcsán csak. Azért ázsiai és afrikai országokban a denevérnek a befogása, árusítása, elfogyasztása az mindennapos. Tehát ez furcsa nekünk, ugye európai magyar embereknek, ha látunk egy denevért, akkor sikítozza, kirohanunk a szobából, hogy úristen, fogjátok be, mert dobjátok ki az ablakon, mert néha berepül. Na most ez Ázsiában, Afrikában nem így van. Hát ott befogják, megeszik, kvázi közvetlen kontaktus van azért ezekkel az állatokkal.
Ugye behatárolták a vírus elején ezt a bizonyos wuhani piacot, aztán ez is most megkérdőjeleződött, igen, hogy nem is biztos. Tehát akkor itt is még csak tapogatózhatunk.
Tapogatózunk. Ugye a wuhani piacon, amikor a járvány kitört, akkor voltak ilyen környezeti minta felmérések. Oda mentek, próbálták megtalálni a vírus forrását, nem találták meg. Találtak pozitív környezeti mintát, de magát azt az állatot így beazonosítani, hogy na, ez az állat fertőzött, azt nem tudták megállapítani. Tehát voltak olyan feltételezések is, hogy a wuhani piacra is már beteg ember vihette be, és a fertőzés az valahol egyébként előtte kezdődhetett. Vannak még nyitott kérdések e tekintetben is.
Az nagyon fontos, hogy a kiinduló gócpontot megtalálják, vagy akár például az első beteget, a nulladik beteget. Ugye Olaszországban is folyamatosan a kiinduló pontot keresték, igen, vagy az első beteget, igen, keresték. Ez nagyon fontos?
Tudomány és járványügyi szempontból azt gondolom, igen. Nagyon egyszerű példát megint hadd mondjak, ugye mi nagyon, nagyon komoly kapcsolatban vagyunk a külföldi kollégákkal. Gyakorlatilag most, hogy mondjam, közösségi oldalakon azért folyamatosan osztjuk meg az információkat egymással. És most derült ki például, hogy Washington államban találtak egy beteget, akinek megszekvenálták a vírusának a tulajdonképpen az örökítő anyagát, hogy így mondjam, és ez március elején volt, és teljesen hasonlóság mutatott egy olyan beteg vírusból izolált vírus örökítő anyagához, ami január közepén fertőzött. Ez azt jelenti, hogy ott volt egy 6-7-es időszak, ahol valahol ez a vírus lappangott, cirkulált, lehet, hogy tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel okozott fertőzést. Tehát ezért nagyon fontos az járványügyi szempontból is, hogy megtudjuk azt, hogy az valóban honnan eredhetett, és erre egyébként a vírus örökítő anyaga az nekünk nagyon-nagyon komoly támpontot és útmutatást ad, hogyha az valóban felderítik.
A vírus elindulási földrajzi helyéről vonhatók le egyébként következtetések? Ugye két esetben is Kína volt a kiindulási pont, a SARS és a mostani koronavírus esetében is, a MERS esetében inkább az arab világ, hogyha
ott inkább az a dominánsa.
Ezekből levonhatók azért következtetések? Vagy ez lehet egy támpont szintén?
Én azt gondolom, hogy itt vissza kell vezetni megint az ember és állat más jellegű és más irányú kapcsolatára, de hát ugyanez van Afrikában az ebola járványnál, és ne felejtsük el, ott van még az ebola járvány, ne felejtsük, hogy Nigériában most van az egyik legnagyobb eddig tapasztalt Lassa vírus járvány. Tehát azt gondolom, ezeken a területeken az ember-állat kontaktus, az teljesen más jellegű, mint nálunk.
Tehát itt akár kulturális szokásokra csak is visszavezethetünk.
Igen, az. Abszolút. Például most olvastam egy érdekes hírt megint, hogy betiltották Kínában az összes piacon az élő állatkereskedést. Tehát, hogy ez a terv, vagy már meg is történt, pont azért, hogy az ilyen típusú átugrások, ember-állat közti zónótikus fertőzésekből adó átugrások csökkenjenek, vagy megszűnjenek.
Népcsoportok esetében egyébként lehet különbség a tekintetben, hogy hogyan is reagálnak a vírusra, vagy az emberi szervezet nagyjából ugyanúgy reagál Európában is, Afrikában is, Ázsiában, akár a SARS vírusra, akár most az új koronavírusra?
Bizonyos vírusoknál láttunk már ilyet a történelemben. Nagyon érdekes, például a sárgaláznál láttuk ezt. Ott népcsoportokban is volt különbség a fertőződés, és a halálozási arányban is nagyon. Hogy ez esetben látunk ilyet, nem gondolnám. Tehát nem hiszem, hogy ez egy nagyon új, még egyszer mondom, zoonotikus fertőzés, tehát állatról emberre átkerült fertőzés. Nem hiszem, hogy ilyen különbséget most látni fogunk.
Egy közelmúltban adott interjúban úgy fogalmazott, megpróbálom pontosan idézni, javítson ki, hogyha mégsem sikerül, de ez megmaradt bennem ez a mondata, vagy ez a gondolata. Azt mondta, hogy a koronavírus kemény lecke az egész emberiség számára. Miből kapunk vajon leckét?
Ez nagyon sok koronavírus. Mindenből, rengeteg sok mindenből. Azt gondolom, hogy a járványügyi intézkedéseink, a karantén intézkedéseink, az alapvető higiéniánk. Múltkor volt egy megbeszélés.
Ezeket újra kell gondolnunk?
Újra kell tanulnunk.
Vagy újra kell tanulnunk.
Ugye volt egy megbeszélés most éppen minap, és feldobták a témát, hogy milyen érdekes, az idén sokkal kevesebb az influenzás megbetegedés, legalábbis nálunk a régióban. És egyszerűen csak annyit választhatunk erre, hogy persze, az emberek mossák a kezüket. Mert hogy most mindenki a koronavírustól fél, joggal vagy jog alaptalanul, most ez persze mindenkinek nézőpont kérdése, de elkezdték az emberek mosni a kezüket. Elkezdtek az emberek kezet fertőtlenítani. Elkezdtek betartani azokat a szabályokat, utasításokat, javaslatokat vagy ajánlásokat, amit mi virológusok folyamatosan teszünk nekik, hogy mit csináljatok és mit ne csináljatok egy fertőző betegség, egy járványos helyzetbe. És lehet, hogy szimplán egyszerűen ennyit segített az influenza vírus terjedésébe és a járványnak egy kicsit a visszaszorításába.
Tehát, hogy jobban odafigyelünk, vagy
jobban
hát
odafigyelünk egymásra, másra, így van, így van. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat.
Ugye a napokban magasról, nagyon magasra emelte a koronavírus járvány globális veszélynek szintjét a WHO. Ez azt is jelenti, hogy most már egyértelműen világjárványról beszéltünk. Hát azért, hogyha megnézzük a legfrissebb számadatokat, ugye most éppen március 3-án délelőtt rögzítjük ezt az interjút, és hát a számadatok azt mutatják, hogy csaknem 90 000 fertőzött van, 3 000-nél több a halálozás, és csaknem 60 ország érintett. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez világjárvány?
Ez játék a szavakkal, mint igaz szokta mondani. A WHO, ha jól tudom, mai napig nem mondta ki azt, hogy pandémia van. Pandémia...
Mint hogy azt mondták volna a WHO-nál a szakemberek, hogy nem is nagyon használják már ezt a
hát kifejezést, igen,
a
pandémia. Mondom,
ez ugye a riasztási fokozatot jelent már. De ez is érdekes, ha jól emlékszem, legutóbb talán éppen a H1N1 vírus esetében volt, amikor a pandémia minősítést használták. Igen. Aztán az egy viszonylag enyhe lefolyású volt.
Igen. Mondjuk azt ne felejtsük, hogy azért más ott is a szituáció. Tehát ott is ugye volt egy nagyon gyorsan és relatíve rapidan ellátott oltóanyagunk, amit ugye elkezdtek azonnal adni, tehát azért az egy teljesen más szituáció volt. Ezen mondom, hogy az influenzát és a koronát nem lehet összehasonlítani. De hogy visszatérek is a pandémiásra, igen, tehát nem mondta ki a WHO, hogy pandémia, potenciálisan pandémiás vírussal van dolgunk, pandémia küszöbén állunk, de még egyszer ez játék a szavakkal, azt gondolom, hogy lassan-lassan világjárványnak tekinthető, igen.
Elhangzott az imént ugye, hogy csak nem 60 ország érintett, és azt látjuk, hogy itt Európában, talán Olaszországban a legkritikusabb, vagy a legsúlyosabb helyzet. A mai jelentések szerint éppen a CNN röviddel ezelőtt arról számolt be, hogy már 50-nél több halálos áldozat van Olaszországban. Vannak esetleg arra vonatkozóan, vagy lehetnek arra vonatkozóan támpontok, vagy inkább megint csak feltételezésekről beszélhetünk, hogy vajon miért Olaszország lehetett egy ilyen gócpont, ahol ugye már karantént kellett elrendelni.
Nem tudom. Azt hallottam, és mondom, ezt én sem tudom százszázalékig megerősíteni, de hogy ott az első egy-két betegnél volt valami probléma, hogy nem diagnosztizálták időbe, vagy nem karanténolták időbe, nem izolálták időbe, és ugye ott több embert fertőzhetett, és ebből indult ki. Ugye ne felejtsük, hogy mondjuk ennek a vírusnak az ügyet R0, tehát reprodukciós rátája mondjuk így, tehát hogy egy fertőzött hánynak tudja továbbadni, hány másik embernek, az jelen pillanatban mondjuk olyan 4-5 körül van, de ez is mindig változik az R0 érték. Ez azt jelenti, hogy egy fertőzött mondjuk 5 embernek átadja. Ő megint 5 embernek, mindegyik 5 embernek, és gyakorlatilag innentől fogva futótűzként terjed a kórokozó. Tehát itt nagyon fontos azt kiemelni, hogy ennél a vírusnál is az első lépések, az első intézkedések kritikusak lehetnek. Tehát, hogyha időbe diagnosztizáljuk, időbe mondjuk úgy megcsípjük a vírust, hogy a betegen, tudjuk izolálni, és nem engedjük közösségbe, minél kevesebb emberrel érintkezik, minél jobban csökkentjük a kontaktok számát, nagyon kritikus lehet.
Összességében, hogyha megnézzük az eddigi történéseket, akár itt Európában, akár mondjuk még Kínában, jól reagáltak a vírus megjelenésekor a szakemberek, vagy az egészségügyi ellátórendszer?
Hol igen, hol nem. Én azt gondolom, hogy Kínában voltak olyan pletykák, ugye, hogy az első egy-két beteget ők kicsit elmismásolták, próbálták elhallgatni. Ha ez valóban megtörtént, akkor nagyot hibáztak. De azt kell mondjam, hogy ami viszont utána történt Kínában, az példaértékű. Legalábbis amit a híradásokból tudunk, és a különböző oldalakon látunk. Ha az talóban úgy volt, akkor példaértékű. Tehát az, hogy azért Kínában egy több tízezer főt érintő fertőzést így megfogtak, hogy most már a legutóbbi adatok szerint azt hiszem 100 körül volt az új megbetegedések száma.
Tehát az gyakorlatilag semmi.
Tehát akkor ez példaértékű. Pont most láttam, ahogy jöttem ide felé, hogy bezárták az első ideiglenesen létrehozott kórházat, mert már nincs rá szükség. Tehát akkor azt kell mondjam, hogy ők nagyon jól reagáltak. Az olasz hatóságok, nem tudom, mi az igazságtartalma annak, amik a híradásokban jönnek. Ha valóban ott egy ilyen késői diagnosztizálás és késői izolálás volt, akkor az nem volt egy szerencsés lépés. Ezért mondom, az első lépések kritikusak.
Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem professzora a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd.